tudjuk, a nyungne, egy böjtös meditáció, amit mi rendszeresen gyakorlunk, és most egy ideje, hónapok óta ennek a szombatonként ennek a részletes tárgyalásával foglalkozunk. Megbeszéltünk már ugye magáról az alapszövegről, vizualizációkról, stb. Imákról, és más dolgokról is. Még egy-két dolog hátra van, kiegészítő szövegek. Úgyhogy most a nyugne elején található három fejezet szutráról lesz szó. Három fejezet szutra, tehát egy szutra, ami Buddától származik, Budda szavai, lefordítva ugye tibetire és tibetiről magyarra. Ennek a szutrának a fő, mondjuk így, feladata vagy funkciója a negativitások megtisztítása, tehát a múltban elkövetett negativitások megtisztítása. Nem tudom, a szövegben benne van ez a szutra, tud segíteni? Itt lehet, hogy külön van. Keressétek meg, három fejezet szutra a címe. És figyelmetekbe ajánlom ezt a füzetet. Van egy ilyen füzet, ami a három fejezet szutrának a magyarázata. Ennek alapján fogjuk most tárgyalni három fejezet szutrát. Ez tehát megvásárolható. Három fejezet szutra, másként fordítva a három halom szutra, a múltban elkövetett ártalmas tettek megtisztítására használatos vallomás gyakorlata, amely, mint a szutrák általában Buddától származik. Hát ennek a tibeti címe a Pumpo Sungi Do. Pumpo Sumpe Do, hogy hívják itt a Pumpo Sumpe Do. Ez a Pumpo az jelent fejezetet, jelent halmot, halmazt is. Tehát lehet így is, úgy is fordítani. Ezt azért jó tudni, mert esetleg, hogyha máshol találkoztok ezzel a névvel, hogy a három halom szutra, akkor tudni kell, hogy ez ugyanaz. Egy három halmaz szutra. A szöveg mélyebb megértését segíti az a tibeti magyarázat, amelyet itt követni fogunk. Tehát ez tibeti, a tibeti dharma irodalomból való egyik magyarázat alapján fogjuk értelmezni. A belső ösvény, a dharma alapja, a gyakorlás első lépése az, hogy tiszta erkölccsel kell élnünk. Tartózkodnunk kell az ártalmas cselekedetektől. Ezt megelőzi a belső fejlődés iránti érdeklődés és a helyes indíték kialakítása. Ugye erről beszéltem bevezetőleg. Először jön az érdeklődés. Érdeklődünk a tanításokért, tanulások iránt és a belső fejlődés iránt, és utána tudatosan ki kell alakítanunk a helyes indítékot, általában is, tehát az egész életünkkel szólóan, és minden egyes alkalommal ezt újra föl kell idéznünk. Nagyon fontos. Minden egyes alkalommal, amikor dharmával foglalkozunk, akár meditálunk, akár olvasunk dharmát, akár hallgatjuk a dharmát, mindig újra és újra föl meg kell fogalmaznunk a helyes indítékot. Mert attól lesz a dolognak darmikus értelme. Ezt elmulasztjuk, akkor közönséges időtöltés, tanulás lesz belőle. Létrehozzuk a szemléletet, amely azután a helyes indítékot biztosítja számunkra. A belső ösvény az önmegismerés útja. A teljes zűrzavar világából, amelyet mi magunk teremtünk belső zűrzavarunk révén, próbálunk megszabadulni önmagunk, vagyis saját elménk megismerésén keresztül. Ez a belső ösvény. Hát alapvető dolog az, hogy jelenleg az elménk zavarosan működik, zavaros állapotban van, illetve zavaros állapotok követik egymást folyamatosan, szünet nélkül az elménkben. Egyik zavaros állapotból a másik zavaros állapotba kerülünk. Nem biztos, hogy úgy érezzük, hogy zavaros állapotokban élünk, egyáltalán nem biztos. Tudnék, hozzászoktunk ehhez a fajta elmeműködéshez, és ezzel együtt létezési módhoz. Azt gondoljuk, hogy ez a normális. Ez a normális. Azonban tapasztalhatjuk az életünkben, hogy bizony az életünk hullámzik, és egy kicsit okosabban közelítjük meg, akkor ebből leszűrhetjük azt is, hogy igazából az életünk azért hullámzik, mert az elménk hullámzik. Hát az elménkben vannak világosabb, pozitívebb, mondjuk pillanatok, és aztán vannak sötétebb, nehezebb pillanatok. Igaz? Tehát és ahogy az elménk hullámzik, ugye úgy válik az életünk is világosabbá, könnyebbé, vagy nehezebbé, sötétebbé. Ezt hívjuk úgy, hogy a szenvedés köre, vagy a kényszerű lét köre, vagy szamszára, szanszkritul, korva, tibetül, a kör, a létkör, a létforgatag, sok neve van. Sok neve van. De mindennek az értelme az, hogy az elménk, mirőlünk van szó? Mirőlünk van szó? Az emberek általában félreértik ezt is. Azt mondják, hogy a szamszara az kint van. Budapesten van a szamszara. Budapestről elmegyünk, akkor ott meg egész más világban. Ugye? Olyan ember is találkoztam, aki azt mondta, hogy ő elment Pestről, és messziről látta a várost, akkor látta, hogy egy fekete aura van a város fölött. Fekete aura van. Tehát, mint egy a város a szenvedés világa, ugye? És amikor én abból csak elmegyek, akkor kiléptem a szenvedés világából. Hát ez egy óriási tévedés. A szenvedés világa bennünk van. Bennünk van. A mi tudatunk nem működik tisztán és természetes módon. A tudatunk diszonáns, természetellenes módon működik, zavaros módon működik. Téves képzeteink vannak önmagunkról, a világról. Ezekből épül föl a zavaros tudatállapotunk. Emellett zavaros érzelmek kavarolnak bennünk, önző, zavaros érzelmek, gyűlölet, ragaszkodás, ostobaság, gőg, irigység, féltékenység, és így tovább. Számtalan zavaros érzelem. Hát ez a szenvedés világa. A szenvedés világa bennünk van. Amíg az elménk zavarosan működik, addig szenvedünk. Amikor az elménk kitisztul, és fölveszi a természetes, tiszta állapotát, akkor van vége a szenvedésnek. És nem akkor, amikor elutazunk Budapestről. Tehát az űrzavar világát mi magunk teremtjük, a belső zűrzavarunk révén, igaz? A megszabadulás útja pedig önmagunk, vagyis az elménk megismeri, elménk természetének a megismerése keresztül, megismerésén keresztül vezet. Ezt hívjuk úgy, hogy a belső ösmény. Első lépés a indíték kialakítása. Fogalmazzuk meg az indítékunkat, ami a megfelelő szemlélet kialakításával jár. Először a megvilágosulás lehetőségét biztosító emberi élet értékességét fontos belátni. Erről beszéltem, ugye? Erről beszéltem. Az a pillanat, ami itt van, abban összesűrűsödik, ugye, mindaz, ami a múltból elvezetett bennünket ide, ami az értékes dolog, és ugyanakkor itt összesűrűsödnek a lehetőségek is, a jövő lehetőségei. Ebben a pillanatban, de mondhatjuk azt is, hogy ebben az emberi életünkben. Másodszor a mulandóság és a halál tényét kell megismernünk. Mulandóság elsősorban azt jelenti, hogy mi magunk mulandóak vagyunk. Nem fogunk örökké élni. Még abban sem lehetünk biztosak, hogy egy pár percig élni fogunk. Ember azt hiszi, hogy hát persze, nevetséges. De egyáltalán nem lehetünk benne biztosak. Tehát ezekkel a gondolatokkal foglalkozni kell azért, hogy a valóságos, helyes indíték kialakuljon bennünk. De most részletesen ezzel nem foglalkozunk. Majd a tett, ok és gyümölcs, vagyis karma összefüggését kell megismerni. A tett, ok és gyümölcs törvényén elmélkedve azt kell megértenünk, hogy mind a boldogságunk, mind a szenvedésünk az elménkben létrejött indítékokból származik. Tehát nem külső, hanem belső okok függvénye. Ezt lenne nagyon fontos megérteni. Tehát a boldogságunk és a szenvedésünk az elménkben létrejött indítékokból származik. Nem külső, hanem belső okok függvénye. Ugye mi alapvetően ezzel ellentétes módon látjuk a világot és gondolkozunk. Mi úgy érezzük, és úgy is tanultuk, és az a szokásunk, hogy külső dolgok függvényében jelenik meg a boldogságunk és a szenvedésünk is. Például valaki jót tesz velünk, segít bennünket, vagy egy szerencse ér bennünket, ugye akkor boldogok vagyunk. Valaki árt nekünk, bánt bennünket, szerencsétlenség ér bennünket, akkor boldogtalanok vagyunk. Tehát mindig egy külső okot nevezünk meg, ezért vagyok boldog, azért vagyok boldog, mert rám mosolygott valaki olyan kedvesen, vagy azért, mert kaptam egy nagy összeg pénzt, vagy nem tudom én, elkészült a házam, vagy beülhettem az új autómba, vagy találkoztam ezzel az emberrel, vagy láttam egy jó darabot a színházba, stb. Tehát ezért vagyok boldog, vagy ettem egy jót. Ja. Hát az ember így a külső dolgokban keresi és látja a boldogságának és a szenvedésének is a okát. Hát a másik oldalon ugye az ember azt mondja, hogy azért van rossz kedvem, mert valaki ezt meg azt mondta nekem. Ja. Vagy azért, mert ez meg az történt. Ugye, és erre reagálok én ugye rossz kedvel, rossz érzésekkel, szenvedéssel. Igaz? Tehát így ez a mi általános látásmódunk. Ugyanakkor ez egy nagyon felszínes látásmód, ha egy kicsit csak utána gondolunk, mélyebben, alaposabban, ezt rögtön beláthatjuk. Például, ha az ember ugye szerelmes például, akkor az apró, vagy esetleg nagyobb rossz körülményeket is játszva elviseli. Szerelmes, nem érdekes ki mit mond, nem érdekes, az se érdekes, hogy kirúgnak az állásomból, az se érdekes, hogy elüt az autó, nem érdekes, szerelmes vagyok, boldog vagyok, igaz? Hát ilyen érzése van az embernek, és valóban ilyen érzése van. És tényleg, ha elüti az autó, az se érdekli, fontos az, hogy a szerelme ott legyen a kórházi ágynál, és ne hagyja el, ugye? Ez a... És akkor boldog. Tehát ezt mindenki tudja. Ennek az ellenkező ugye is igaz, ha valakinek ugye rossz kedve van, például depressziós, akkor a legjobb dolgok sem tudják fölvidítani. A legjobb dolgok, legcsodálatosabb dolgok sem. Elmegy mellettük egyszerűen teljesen kedvetlen. Mert saját életemből tudom mondani például, amikor először 88-ba fölmentünk Laszába, ami 3700 méter magasan van a tengerszint fölött, ugye akkor az ember alig kap levegőt, ugye? Alig kap levegőt, és akkor ott álltunk a potala előtt, a csodálatos potala, itt állok előtte, és ah, potala, ha. És nem is kedvesen volt rá fölnézni. Ment, és húzta nehéz bakancsait maga után, és alig élt, ugye? És ah, ilyen a potala. Csak föl ne kelljen menni. Ugye? Tehát ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk. Tehát itt tetten lehet nagyon érni. Nagyon könnyen tetten, hogy kicsit okosak vagyunk, tetten lehet érni ezt a felszínes gondolkodást, hogy nem elsődlegesen nem a külső dolgok tesznek minket boldoggá vagy boldogtalanná, hanem elsődlegesen az, hogy a tudatunk milyen állapotban van. Hát a tudat jó állapotban, akkor apró dolgoktól boldogok leszünk, mert észreveszünk őket. Ha pedig rossz állapotban van, akkor nagy dolgok se tudnak boldoggá tenni, viszont apró dolgok borzasztóan bánthatnak bennünket, csak azért, mert észreveszünk őket. Rá vagyunk hangolódva. Ja? Tehát a karmának ez az alapvető, hogy mondjam, a kiindulási pontja. Erről az alapvető felismerésből indul ki, hogy tudatból indulna a szenvedés is, és a boldogság is, és nem máshonnan. Most persze fölmerül a kérdés, hogy hát mitől kerül az ember tudata akkor rossz állapotba, vagy jó állapotba? Hát karmikusan. Belső dolgok érnek meg. Múltban elkövetett cselekedetek visszahatásai érnek meg a tudatban, és ezek révén kerül a tudat különböző állapotaiba. A szenvedés állapotába is, vagy a boldogság állapotába is. Ja. Hát ez egy óriási téma, tehát nem foglalkozunk ezzel se részletesen, de azért alapjában nyilván érinteni kell. A negyedik gondolat pedig az, hogy a zavaros elme világának szenvedéssel teli természetét felismerjük. Ja? Ez pedig azt jelenti, hogy amíg az elménk zavaros, addig a boldogság, igazi boldogságról nem lehet szó. Amíg az elménk zavaros. Ja. Ez alatt pedig nagyon egyszerűen és lényegre törően egyszerűen annyit értünk, tehát a zavaros elme alatt, hogy nem vagyunk tudatában önmagunk igaz természetének, buddaságunknak, nem vagyunk tudatában. Tehát amíg nem vagyunk tudatában buddaságunknak, és nem valósítottuk meg a Buddha állapotunkat, igaz? Tehát nem azonosultunk vele, nem ismertük meg, nem tártuk föl, nem azonosultunk vele, addig zavaros a tudatunk. Zavarosan működik, és addig biztos, hogy a szenvedés állapotaiban maradunk. Ja? Ezt értjük a zavaros tudat alatt. Tehát a zavaros tudat nem azt jelenti, hogy valaki őrült, kifejezetten őrült. Mondjuk ez is egy szempont kérdése. Ez relatív, hogy ki az őrült. Igaz. Tehát ezt ugye Dirgótyenzi Rinpoche mondja az egyik tanításában, hogy hát ha egy bodhisattva ránk néz, akkor azt mondja, olyanok vagyunk, mint a az álmokfutó. Csupa olyan dologgal foglalkozunk, ami a legrosszabb nekünk. Csupa olyan. Mi ezt nem látjuk. Mi ezt teljes meggyőződéssel és a legjobb tudomásunk szerint végezzük, de ha egy bodhisattva ránk néz, akkor ő ezt így látja. És hát ugye Dirgótyenzi Rinpoche bodhisattva volt. Nem a levegőbe beszélt. Nyilván körülnézett maga körül, és elmondta, hogy mit látott. Ja. Tehát ez mondom relatív, hogy mi a őrültség és mi a nem őrültség. Mindenesetre ezen a gondolaton érdemes elindulni, és figyelni magunkat, hogy mennyi valódi boldogság van az életünkben. Mennyi valódi boldogság. Még amikor az ember egy pillanatra boldog is, már ott van az aggodalom, hogy jaj, véget ne érjen ez a boldogság. De jó lenne ezt biztosítani, ezt a boldogságot, bebiztosítani, hogy ne veszítsem el. És akkor már nincs boldogság. Már el is veszettük. Igaz? A boldogság már átalakult aggodalommá. Az aggodalom pedig messze van a boldogságtól. Erre van egy érdekes történet, így egy nagy tibeti jógi, a Drukpa Kunliről, aki egyszer meggyógyított valami embert, egy gazdag embert, és akkor Tibetben szokás volt, hogy óriási mennyiségű ékszert kapott. Ugye Tibetben nem volt bank, hanem az emberek pénze, vagyona, ugye ékszerekben volt. Kövekbe, aranyagba, ezüstökbe, stb. És ezt neki adták. Tehát hálából kapott egy óriási ékszer felajánlást, mire ő fogta, és mindent felrakott magára. Egy egész úriasszonynak a legdíszesebb öltözetét magára vette, ezzel kiment a vásártérre, megmutatta magát az embereknek, ja? Aztán levette az egészet, és visszaadta. Azt mondja, köszönöm. A boldogságom megvolt, most ha ezt megtartanám, akkor már csak gond lenne belőle. Már csak gondom lenne belőle. Tehát egy pillanatig megvolt a boldogság, se az ékszert, se a boldogságot úgyse lehet megtartani, úgy, ahogy volt, visszaadta. Ezt hívjuk tehát a négy gondolatnak. Négy gondolat, amely megfordítja az elménket. Vagyis a zavaros célok és délibábok űzése helyett a megvilágosulás irányába fordítja az elménket. Tehát a négy gondolat a drága emberi test gondolata, a mulandóság, a tett ok gyümölcs, vagyis karma, és a létkör fonákságai, szenvedései. Ezen a négy gondolaton kell elmélkednünk, ha a dharmával foglalkozni akarunk. Tudnék, ha ezeken nem elmélkedünk, akkor a dharmával nem leszünk képesek. Akkor a dharma csak egy szórakozás lesz számunkra, és nem lesz igazi dharma. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Most pedig a szenvedésünk belső okairól fogunk beszélni. Miután megértettük mindezt, és a szavak igazi jelentése is megszületett a szívünkben, nem akarjuk többé ezt a zavaros, szenvedéssel teli létet folytatni időtlen időkig, hanem változtatni akarunk sorsunk folyását. Tehát az első lépés megérteni a az eszünkkel meghallani, megérteni a tanítást. De a második az, hogy ez a szívünkben meggyökeresik. Megérintse a szívünket. Megérintse a szívünket. Nem elég az ismereteket összegyűjteni, fölhalmozni. A dharma nem erről szól. A dharma arról szól, hogy megérinti a lelkünket, a szívünket a tanítás. Hát most, amikor itt ültök és hallgatjátok a tanítás szavait, tiszta tudattal kell figyelni, de nem közönséges módon. Hát itt nem az a cél, hogy most, hogy mondjam, egy csomó új ismeretet magunkba szedjünk, amit azután el tudunk például mondani másoknak. Vagy akár magunknak. Nem erről van szó. Arról van szó, úgy kell figyelni a szívünkkel, hogy engedni, hogy a tanítások megérintsék a szívünk legmélyét. És ha egy ilyen dolog, egy ilyen megérintés megtörténik egy egész napi tanításban, az egy óriási dolog, akkor valami történt. Akkor valami történt. Akkor az biztos, hogy ezt soha nem fogjuk elfelejteni, hogy biztos, hogy azt attól a pillanattól kezdve beépítettük az életünkbe. Attól a pillanattól kezdve az értékes tudássá vált. Ja? De ahhoz, hogy ez megtörténjen, hát ahhoz oda kell figyelni minden szóra természetesen. Itt nem egy általános érzésről van szó. Jaj, milyen szépen beszél, hogy mondták a keresztények, hogy jaj, a mi papunk milyen szépen beszélt vasárnap. És ez mit mondott? Hát, mit tudom, én nem tudom. Ez olyan szépen beszél. Az embereknek csorgott a könnyű. Hát, miről beszél? Hát, mit tudom, én nem tudom. Olyan szép volt. És akkor szólt az orgona, meg nem tudom én. És megszólalt a harang is. Hát ugyanígy ilyen hibába esetünk mi is, és esünk is. Ugye, megjelent a nagy láma, a dalai láma, a karmapa. Fú, olyan szép ruhában van. És akkor megjelent, akkor szinte minden kivilágosodott. És akkor fantasztikus volt. És akkor mit mondott? Nem tudom. Nem tudom. Nem beszélt sok mindent. A dharmáról beszél. De mit mondott? Te mit fogsz? Olyan szép volt. Életem legnagyobb esemény. Felejthetetlen. De miért? Tehát nem tanultunk semmit. Ez a lényeg. Nem tanultunk semmit, hanem egy szórakozás volt. Ugye? Egy transzcendentális szórakozás. Mondjuk így. Ugye? Ez történt. Ezért van az, hogy a nagylámák, amikor jönnek, akkor oda megy több ezer ember, de amikor komolyan kell dolgozni a dharmával, akkor egy-kettő van. Egy-kettő. Ja? Tehát a szívünkben kell, hogy megszülessen a jelentés. De hogyan tudunk változtatni sorsunk folyásán? A gyakorlatban mit kell tennünk? Innét az első lépés az, hogy tiszta erkölcsöt alakítunk ki, ami minden fejlődés alapja. A tiszta erkölcsnek pedig a tett, ok és gyümölcs törvényének ismeretére kell alapulnia, ami azt jelenti, hogy nem hiszünk a szenvedés külső okaiban, hanem belátjuk, hogy belső okai vannak. Amíg ezt nem értettük meg, addig nincs helyes gyakorlás. Hogy erről volt szó az előbb. Igaz? Tehát nagyon-nagyon fontos a tiszta erkölcs jelentését, meg jelentőségét megérteni. Tiszta erkölcs jelentőségét. Mert itt egy nagyon tudatos és következetes munkáról van szó. A dharmában. Nem érzésekről, meg megérzésekről, meg mindenféle, hogy mondjam, elszárt, ugye, elképzelésekről van szó. Itt egy nagyon következetes, alapos munkáról van szó. Önmagunkkal. Dolgozunk önmagunkkal. Az első dolog a nem ártás. Az erkölcs alapja. A buddhista erkölcs alapja a nem ártás. Hát soha nem ártani se tettben, se szóban, se gondolatban senkinek. Ez pedig egy óriási dolog. Óriási dolog. Mennyi mindent csinálunk, beszélünk és gondolunk életünk folyamán, és azzal mind dolgoznunk kell. Át kell dolgoznunk az egészet. Hogy ne essünk újra és újra abba a hibába, önkéntelenül is, ugye a megszokás hibáiba, hogy hát azért mégiscsak rosszat gondolunk, rosszat akarunk, rosszat kívánunk, mondunk és cselekszünk, igaz? Ez egy nagyon komoly következetes munkáról van itt szó, lefektetni a tiszta erkölcs alapjait. Szenvedésünk belső okai a saját magunk által elkövetett ártalmas szándékú cselekedetekből születnek úgy, hogy a cselekedeteink elménkben lenyomatokat hagynak, amelyek ott felhalmozódnak. Ezek a lenyomatok a szenvedéshez vezető elsődleges okok, és halmozásuk az egymást követő életeink során egyre folytatódik kezdettelen idők óta. Maguktól sosem szűnnek meg, még a halál sem törli ki őket. Amikor kedvező feltételek adódnak, e lappangó okok megérnek, és gyümölcsöt hoznak, amely hasonló lesz az okhoz, így jön végül létre az ártalmas szándékú cselekedetből a szenvedés. Ja. Érthető ez? Tehát először is csinálunk valamit. Például megbántunk valakit. És ez természetesen fájdalmat okoz a másiknak, de ezzel nincs vége. Hanem ez a cselekedet bennünk is egy lenyomatot hagy. Méghozzá ez a lenyomat attól függ, hogy milyen szándékunk volt. Mi volt a szándékunk? Mi volt a cselekedet mögötti szándékunk? Tehát ha negatív szándékkal követtünk el egy cselekedetet, akkor egy negatív lenyomat marad meg bennünk, a tudatunkban, az alaptudatban. Szokták nevezni tárháztudatnak is, de a tibeti neve az, a tibeti megnevezése az alaptudat. Ugye a szanszkritul mondjuk, hogy alaya, ami ugye tárháznak fordítható, a tibeti név az künsi, az pedig azt jelenti, hogy mindennek az alapja. Mert röviden minden alap. Minden alap. Tehát alaptudat. Gyakorlatilag. Tehát ez az alaptudat, ez mindig velünk van. Mindig velünk van, és ebben az alaptudatban ott van a számtalan lenyomat, mag, vagy mondhatjuk ugye, mai hasonlattal, hogy program elraktározni. És amikor kedvező körülmények adódnak egy-egy mag megéréséhez, akkor az a mag szépen fölbukkan, fölmerül és kifejti a hatását. Hasonló ahhoz, mint amikor például a Dunát nézzük. Nézzük például a hídról a Dunát, egy hömpölygő massza, de egyszer csak valami fölbukkanhat belőle, amit addig nem láttunk, nem is gondoltunk rá, hogy esetleg az ott van, lehet, hogy egy ronydarab, vagy egy flakon, vagy egy cipő, vagy egy akármi, egy elhullott állat, teteme, vagy akármi. Tehát egyszer csak fölmerül, ami eddig nem volt látható. De az, hogy nem volt látható, nem jelenti az, hogy nem volt ott. Igaz? Ott volt. Tehát ott volt a Dunában, kicsit mélyebben, és akkor az egyszer csak láthatóvá vált. Mert egy olyan áramlat volt a Dunában, ami fölhozta ezt a felszínre. Igaz? Tehát ehhez hasonló a tudatunk. Az, hogy jelen pillanatban például mondjuk valaki általánosságba véve boldogan él, az nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan veszélyes dolgok a tudatában, amelyek bármelyik pillanatban megjelenhetnek, és az egész boldogsága tönkre mehet. Például egy boldog, és meghal. Vagy egy baleset éri, és attól kezdve rokkant, és nyomorult állapotban van. Ja? Vagy mindenét elveszti. Nem tudni miért. Gazdag volt, boldog volt, mindenét elveszti egy pillanatban. Akár üzleti, vagy akár hatalmi, vagy politikai, valamilyen okból. Látszólag ilyen okból. Tehát egy pillanat alatt minden megszűnhet, minden elveszhet. Ugyanígy a szenvedés is, ha valaki rossz helyzetben van, rossz állapotban, ez is egy pillanat alatt megváltozhat. Egyszerűen kigyúr a fénysugár, nem tudni honnan. És minden megváltozik. Elmúlik a sötétség. Hát mindez azt mutatja, hogy a tudat olyan, mint a Dunát, egy hatalmas, hömpölygő áradat, áram, nem tudjuk, hogy mi van benne, mit rejt, fogalmunk sincs róla, de számolnunk, ha okosak vagyunk, számolnunk kell azzal, hogy bármit rejthet. És bármi fölbukkanhat bármelyik pillanatban. Jó? Jó és rossz is. Tehát a jó és a rossz is így jelentkezik az életünkben. Buddhista szemlélet szerint így keletkezik elménkben a szenvedés és a boldogság. Amikor mindezt beláttuk, fölmerül a kérdés, mit tegyünk. Igaz? Tehát először ezt be kell látni, persze. Most ezt nagyon röviden érintettük, mert most igazából nem ez a fő téma, hanem a fő téma, hogy a nyugne. Erről is beszéltünk már volt, úgyhogy egy fél évig csak erről beszéltünk, a karmáról. Igaz, van is erről egy eléggé részletes, nem is egy két könyvünk, az egyik egy A4-es formátumú, a másik pedig ebben a sorozatunkban. Két dolog is, két könyv is szól a karmáról. Azt is a figyelmetekbe ajánlom, mert nagyon fontos. És elég részletesen tárgyalja a karmát. Amellett vannak nyilván hangfelvételek is, mert ezek, tehát mondom, egy fél évig csak az karmáról beszéltünk, nem is tudom, egy pár évvel ezelőtt. Tehát most én nagyon érintélegesen csak röviden összefoglaltuk. Tehát a következő lépés az, hogy magatok saját számotokra ezt földolgozzátok, és ha ez földolgozódik, akkor megszületik a kérdés, de hát akkor mit tegyek? Mit tegyek? Mit tegyek? Először is kerüljük az ártó cselekedeteket, mert már tudjuk, hogy belőlük származik a szenvedés. Az első. Tudjuk, hogy az ártalmas cselekedetek visszahatnak mi ránk, mint szenvedés. Ezért csöpp eszünk van, óvakodunk tőlük. Igaz? Jövőben nem követünk el semmi rossz cselekedetet, semmi ártalmas cselekedetet. Ahhoz tehát, hogy önmagunk jövőbeli szenvedését csökkentsük, tartózkodnunk kell az ártó tettektől. Ebben a különböző fogadalmak megtartása nyújt nagy segítséget. Tehát a buddhizmusban, hát mint minden vallásban egyébként, fogadalmaknak fontos szerepük van. És a fogadalmak elsődlegesen ezt a szerepet töltik be, hogy az ember a rossz tettektől óvja magát. Miért? Hát, mert hogyha végig gondoltuk a karmát, a karma tanítását, és megszületett bennünk a meggyőződés, hogy igenis a saját cselekedeteinkkel ártunk magunknak, akkor megszületik bennünk az, hogy nem. Mostantól kezdve nem. Ezt nem csinálom. Igaz? Ez már maga a fogadalom. Mert valóban megszületik bennünk. Ez maga a fogadalom. Mostantól kezdve ezt többet nem csinálod. Ez maga a fogadalom. Ugye? Háromféle fogadalom létezik. Első az egyéni megszabadulás útjának a fogadalmai, ez szanszkritul így, hogy hinajána, egyéni megszabadulás útja az a hinajána. Ja. Vagy keskeny útnak lehet fordítani, de lehet fordítani egyéni megszabadulás útja. Amelyeket szerzetesek és laikusok egyaránt letehetnek. Minden szerzetesi fogadalom ebbe az osztályba tartozik, és a laikus fogadalmak is, amelyek közül le lehet tenni többet vagy kevesebbet. A böjtös meditáción a nyugnén a tiszta életű laikus, vagy tibetű szangcső genyen, vagy genyen fogadalmakat, szangcső genyen fogadalmakat tesszük le, amelyből a genyen azt jelenti, hogy jóra törekvő laikus, a szangcső pedig azt jelenti, hogy tiszta, jó viselkedésű. Tehát szangcső genyen fogadalmakat teszünk le a nyugne alatt. Tehát ugye a buddhizmusban vannak szerzetesi fogadalmak, és vannak laikus fogadalmak. És ezeknek, tehát a nyugne fogadalmai laikus fogadalmak. De a kettő nagyon közel van. Tehát az alapvető fogadalmak ebben a szangcsőgényen rendszerben is ugyanazok, mint az alapvető fogadalmak a szerzetesi fogadalmak között. A szerzetesi fogadalmak tehát lényegében ugyanezekre a fogadalmakra épülnek, részletekre kifejtve, lefejtve és kibővítve, ezért a számuk sokkal nagyobb. E fogadalmak az ártalmas cselekedetek elkövetésétől óvnak. Ide tartozik az ölés, lopás, hazugság és a többi kerülése. Ez volt tehát a keskeny út, vagy a egyéni megszabadulás útjának a fogadalmai. A fogadalmak következő osztálya a megvilágosult szellem hőseinek, vagy szanszkritul bodhiszatváknak, vagy más szóval a széles útnak a fogadalmai. Széles út az a Mahayana szanszkritul. A bodhiszatva fogadalmak lényege a megvilágosulás szellemének, vagy szanszkritul bodhicitának fölkeltése és megtartása. A bodhicitát a szanszkritosan úgy ejtik, hogy bodhicitta, de tibetiesen úgy ejtik, hogy bodhicitta. Hát a lámák mindig citát mondanak, ezt is érdemes tudni. Ezért mi általában ezt használjuk, mert mind tibeti kiejtést követjük. Ja? Ugyanúgy, ahogy az olasz, ugye a latint is, például a magyarok ugye azt mondják, hogy Cicero, az olaszok azt mondják, hogy Cicero. Ja? Ugyanaz. Tehát amikor egy olasz beszél latinul, akkor ő csésen beszél, amikor egy magyar beszél, az amikor C-vel beszél. Érdekes módon nagyon hasonlít a tibeti. Úgy látszik, hogy mi tibetiekkel rokonak vagyunk. Egy kis C-sítik a C-t. Pedig van C hang a tibeti nyelvben egyébként, mégis valami oknál fogva következetesen C-sítik a C-t. Úgy látszik, ez egy szkita szokás, szkita örökség. Jó. A bodhiszattva fogadalmak lényege a megvilágosulás szellemének, a bodhicittának a fölkeltése és megtartása. A megvilágosulás szelleme azt a törekvést jelenti, hogy addig akarjuk a belső ösvényt gyakorolni, amíg önmagunk és minden élőlény tökéletes megvilágosulása be nem teljesül. Ez a fogadalom tehát kitárja előttünk az elménk végtelen távlatát. Tehát számtalan lény van, akit segíteni kell, ja? És ez egy végtelen idő távlatot jelent, igaz? Tehát egy óriási dolog, és ha ezt kicsit megérezzük, átérezzük, akkor kitárul a saját elménk végtelen távlata. És ez maga a Buddha. Az elme végtelensége, az maga a Buddha. Az a megvilágosult állapot. De, tehát ne úgy gondolkozzunk, hogy fú, mennyi ember, mennyi lény, ezt mind meg kell szabadítani. Inkább nem teszem le a bodhiszattva fogalmat. Ilyakkor, micsoda meló, hát ezt előre látom, és bele menni, hát ezt nem. Inkább csak magammal foglalkozom. A fogadalmak harmadik osztálya a gyémántút fogadalmai azok számára, akik a folytonosságot, vagy szanszkritul a tantrát gyakorolják. Ja, mert a tantra magyar jelentése folytonosság. Tehát ez a három fajta, ez a három osztálya van a fogadalmaknak, ugye az egyéni megvilágosulás útjának a erkölcsi, alapvető erkölcsi fogadalmai, a széles útnak a bodhiszattva fogadalmai és a gyémátút fogadalmai. A fogadalmakat különféle módokon lehet megtartani. Először is figyelmességet gyakorolva, mindig emlékeznünk kell rájuk, hogy sose felejtsük el őket. Ja? Tehát a fogadalom egy borzasztó erő. Borzasztó erő. A fogadalom arra a fajta fölismerésre alapul, hogy hát eddig ugye minden egyes alkalommal, amikor szembesültünk egy-egy kihívással az életünkben, ugye, ki kellett mindent értékelnünk, és aznak alapján döntenünk kellett. Igaz? De ha egyszer letettünk egy fogadalmat, az azt jelenti, hogy egyszer átgondoltuk, hogy na ezt nem akarom már csinálni, mert ezt én most már nagyon tisztán látom, hogy nem kell csinálni, nem szabad csinálni. Igaz? Meg ezt se, meg azt se. Néhány dolgot. Tehát nem akarok többé ártani másoknak. Se úgy, hogy ölök, se úgy, hogy lopok, se úgy, hogy hazudok például. Ja? Na akkor mostantól kezdve nem fogok se ölni, se lopni, se hazudni. És a legközelebb egy olyan helyzetbe kerülök, ja, amikor helyt kell állnom, akkor nem kell újra gondolnom az egészet, hogy hú, mostan ezt hogy is van ez, milyen előnyök, milyen hátrányok, nem látja senki, lehet, hogy mégis kitudódik, még akkor mit riszkírozok, hát le. Hát lehet, hogy belefér, nem fér, és akkor jön valaki, és akkor gyere, csináljuk, és már csináljuk is. Ugye? Igaz? Tehát ezt elkerülhetjük azzal, hogy azt mondom, hát amikor egyszer világos állapotban voltam, én ezt már végig gondoltam. Én ezt már megfogadtam. Én ezzel már nem foglalkozom. Kész. Borzasztóan leegyszerűsödött az életünk, igaz? De sokkal hatékonyabban tudunk élni az erkölcsös úton, igaz? Sokkal hatékonyabb. Nem kell az egész energiánkat ugye újra és újra ugyanannak a dolognak az átrágására fordítani, igaz? Borzasztóan leegyszerűsödik. Leegyszerűsít az életünk. Ez a fogadalmaknak az egyik óriási ereje. Egyszer, amikor diákkoromban egy nyári munkában takarítottam Svédországban. Volt nekem egy ilyen főnököm, akivel ilyen csapatban takarítottunk, ilyen nagy menő volt, egy profi takarító, és akkor megtanított engem ott egy trükkel. Azt mondta, hogy bemegyünk a szobába, egy szobába, azt mondja. És akkor megvan a menete, hogy mit először, másodszor, blablabla, és azt mondja, amikor kész vagy a szobával, becsukod az ajtót, ide többet nem megyünk. Kész. Na hát erről van szó. Ide többet nem megyünk. Le van rendezve, ez az ajtó, többet nem nyílik ki. Kész. Nincs semmi dolog. Na hát ilyenek a fogadalmak. Lerendeztük, becsüktük az ajtót, kitesszük a táblát, ide többet nem megyünk. Igaz? És akkor hatékonyan tudunk élni. Mindig újra és újra kell próbálkozni, hogy hát mégis, hát ha, fölörlődünk a semmibe. Ezt nagyon fontos megérteni a fogadalmaknál, mert az emberek a fogadalmat mindig nagyon negatív módon közelítik meg. A fogadalom az valami, azt jelenti, hogy elvesztjük a szabadságunkat, mert ugye a szabadság azt jelenti, hogy abban a pillanatban minden lehetőséggel rendelkezünk, és akkor ott tudunk dönteni. Ugye, de hogyha van egy fogadalom, akkor már nincs szabadságunk a döntéshez. Tehát az emberek sokszor így gondolják a fogadalmat. Ez egy teljesen téves dolog. Teljesen téves dolog. Az embernek vannak világosabb pillanatai és zavarosabb pillanatai. Világos pillanatban az ember át tud gondolni a dolgot, le tudja pecsételni. Ide többet nem megyünk. Kész. Ja? Csak könnyebben, sokkal könnyebben élünk. Tehát az első dolog az, hogy figyelmességet gyakorlunk, mindig emlékezünk a fogadalomra, hogy sose felejtsük el őket. Tudnunk kell, mire vonatkoznak, és be kell tartanunk őket. Ez egy fontos dolog megint, tehát a fogadalmakat csak akkor tudjuk tartani, hogyha tudjuk pontosan, hogy mire vonatkoznak. Ja? Tudjuk pontosan, hogy mire vonatkoznak. Tehát ez egy aktív megtartása a fogadalomnak. Igaz? Tehát ismerjük pontosan a jelentésüket és a tartalmukat. Ez azt jelenti, hogy dolgozni kell ezzel a kérdéssel, az erkölcsön, folyamatosan. Folyamatosan dolgozni. Tehát egy élő tudássá kell ennek válnia. Igaz? A másik mód szerint állandóan vizsgálnunk kell, hogy megtartjuk-e a fogadalmainkat. És ha megszegjük őket, akár a legkisebb mértékben is, az őszintén önáltatás nélkül a tiszta igazságra lemesztelenítve föl kell ismernünk, és meg kell bánnunk, majd ígéretet kell tennünk, hogy ez többé nem fordulhat elő. Ez a rendszeres önvizsgálat, amely a fogadalmak megtörésének a fölismerését, megvallását és megbánását jelenti, egy nagyon hatásos mód az ártalmas cselekedetek erejének a gyengítésére. Tehát ez a másik oldala fogadalom tartásának, ami szintén nagyon fontos. Tehát egyrészt ugye tudnunk kell, hogy mit csinálunk és miért csináljuk. Tehát ez az egyik oldal az indíték oldal. Igenis, ezt a fogadalmat én letettem, és tudom pontosan, hogy ezt én nem akarom csinálni, és hogy miért nem, és ezt pontosan tudom. Igaz? Le van tisztázva. Egyrészt. Másik oldal pedig az, hogy az ember mégis ugye hibákat követel figyelmetlenségből, vagy akárhogy, akarva, akaratlan. És a fogadalomtartásnál ez egy óriási segítség, hogy mivel hogy van fogadalom, tisztán megfogalmazott fogadalom, könnyű fölismerni azt, hogy most ezt megszegtem. Igaz? Ha nincs fogadalom, akkor minden szürke. Minden szürke. Ugye? Szürke. Árnyalat. Árnyalat. Mondjuk így. Árnyalat. Igaz? És egy kicsit szürkébb, kicsit világosabb, az ugye relatív. Az ember megenged magának dolgokat. Ja? De ha van fogadalom, akkor éles határ van. Éles határ. És a legkisebb megszegést is észreveszünk. És ha észrevettük, akkor pedig ezt ki kell javítani. Ki kell javítani. Ja? Akkor ki kell javítani. És ki lehet javítani. Tehát a fogadalom megszegése nem jelenti azt, hogy akkor mindennek vége. Ki lehet javítani. Ki kell és ki lehet javítani. Igen? A kijavítás módja pedig az, hogy elismerjük a hibát, igaz? Tehát nem áltatjuk magunkat, hogy hát ez azért helyén volt ez a dolog, vagy nem is volt az hiba, hanem csak olyan, mint ha, de hát, hogyha így innen nézzük, akkor ez már egy nagyon jó kis dolog volt. Ugye? Tehát ez az önállítás. Ez az önállítás. Tehát önállítás nélkül tisztán felismerni, beismerni a hibát, és utána letenni újról az ígéretet, hogy nem, mostantól kezdve tényleg nem fogom ezt újra elkövetni. Igaz? És aztán még van egy procedúra, amivel az ember megtisztítja, tehát különböző mantrákat segítséget el lehet végezni, és újra letenni a menedék fogadalmát, és mindent újra kezdeni, tisztán újra kezdeni. Hát ez a megtisztítás folyamata. A rossz cselekedetek megvallására tibetül a sakpa szót használják. Sakpa. Ezt is érdemes így megjegyezni. A sakpa, tehát a vallomást jelent a sakpa. Illetve sok mindent jelent. Itt van a magyarázat. Ami egyrészt azt jelenti, hogy lemeszteleníteni, másrészt föltárni, vagy nyilvánosságra hozni. Ez tehát a sakpa jelentése. Egyrészt lemeszteleníteni, ami azt jelenti, hogy a önállításunkon átlátni, igaz? Tehát nem megmagyarázni, nem félremagyarázni a dolgokat. Másrészt pedig föltárni, vagy nyilvánosságra hozni. Tehát félelem nélkül beismerni. Például, ha szándékosan megölünk egy élőlényt, legyen az akár egy kicsi bogár, akár, akkor megszegtük a nem ártás fogadalmát, amely alapvető a belső ösvényen. Ha ezt titokban tartjuk, ahelyett, hogy önmagunk előtt föltárnánk és megbánnánk, akkor sokkal nehezebb lesz megszabadulni a rossz következményeitől. Ezért nagyon fontos, hogy állandó nyitottságra és lelkiismeretes őszinteségre törekedjünk életünk minden helyzetében. Ja? A belső ösvény fontos követelménye az őszinte nyitottság önmagunkkal és minden más lénnyel szemben. Ne titkolózzunk, mert önmagunk előtt nincs értelme semmit eltitkolni, legyünk tisztában önmagunkkal, és ami homályos, tárjuk föl, ne akarjuk a szőnyeg alá söpörni. Leplezzük le az önámítást, azt, hogy önmagunkat becsapjuk, mert az tart bennünket a létkörében. Ezzel szemben a fejlődés útja az, hogy lemesztelenítjük önmagunkat, föltárjuk a lényeget. A meditációban önmagunkkal szembenézünk, azt keressük, hogy kik is vagyunk, mi az, amik valóban vagyunk, és mi az, amik valójában nem vagyunk. Ja. Tehát az önvizsgálat, a meditáció az egy önvizsgálat, bizonyos értelemben, tehát különböző módszerek vannak, de lényegét tekintve arról van szó, hogy önmagunk természetét ismerjük meg minden meditáció által, és ezért hát a gyakorlás természetéből fakad az, hogy nem lehet. Nem az, hogy nem szabad, hanem nem lehet. Ugye nincs helye a képmutatásnak. Egyszerűen nincs helye a képmutatásnak. Se önmagunkkal, se másokkal szemben. Önállításnak. Nincs helye. Hát akkor egyszerűen már nem gyakorlás. Ez teljesen szemben áll a gyakorlás. Önmagunk megismerése egyrészt, másrészt pedig önmagunk elkendőzése. Nem megy egyszerre, igaz? Tehát választanom kell, vagy ezt akarjuk csinálni, vagy azt akarjuk csinálni. Igaz? És ennek tehát egy nagyon erőteljes módszere ez a bizonyos sakva. Tehát a vallomástétel. És ezt a gyakorló úgy szokta csinálni, hogy ezt minden este elvégzi. Minden este elvégezzük ezt az önvizsgálatot. Reggel, amikor fölkelünk, akkor kialakítjuk az indítékokat a napra, erre a napra. Fölkeltjük a megvilágosulás szellemét. Kialakítjuk azokat a gondolatokat, hogy mostan ettől a pillanattól kezdve egész nap minden erőmmel a megvilágosulás szellemében fogok élni és cselekedni, ami magába foglalja azt is, hogy betartom a nem ártás erkölcsi szempontjait, tehát nem ártok senkinek egész nap, viszont amennyit csak tudok segítek, igaz, mindenkinek, az összes lénynek kivétel nélkül, senkit nem hagyok cserben, nem fordítok hátat senkinek. Ha van lehetőség segítésre, akkor azt felhasználom. Tehát ezeket a gondolatokat az ember megfogalmazza reggel, és aztán este, és aztán egész nap ezeket ugye tudatosan megtartja. Tehát figyel arra, hogy ne felejtse el ezeket. És aztán este pedig csinál az ember egy mérleget, hogy hát ha mégis becsúszott valami hiba, mulasztás. És ha becsúszott valami hiba, akkor azt az ember megbánja, fölfedi, megvallja magának, megbánja és kijavítja. Hogyha nem csúszott be olyan hiba, amire az ember ugye emlékezne, hanem jól telt a nap, tehát a reggel megfogalmazott indítékok harmóniában telt a nap, akkor pedig az ember az érdemeket megosztja, felajánlja az összes lénynek. Hogy igen, ma egy jó napom volt, hű maradtam a motivációmhoz, fogadalmaimhoz, és jó dolgokat csináltam, és ezeknek az érdemeit, az erényeit felajánlom az összes lénynek. Na? Tehát ez a gyakorlónak ez egy napi hogy mondjam, rutinja. A vízre jellemző, hogy lefelé folyik, a tűzre pedig az, hogy fölfelé lobog, és nem fordítva. Nincs lefelé lobogó tűz, és fölfelé folyó víz. Hasonló módon a létkörében élő világi lényeknek a különböző érzelmi és lelki szennyeződések felé, mint a vágy, irigység, kapzsiság, mohóság, erőszak és a nem tudás, vonzódásuk van. Ez ugyanúgy jellemző ránk, mint ahogy a tűzre jellemző az, hogy fölfelé ég, a vízre pedig az, hogy lefelé folyik. Ez a hajlandóságunk azután természetszerűleg vezet bennünket az űrzavarba, amely egyre csak fokozza szenvedésünket. Ja? Tehát amíg zavaros az elménk, addig ilyenek vagyunk. Mondjuk így idézőjelben, ugye, hogy természetesen vonzódunk az ilyen zavaros dolgok is. Negatív dolgok felé. Igazából ez nem az igaz természetünk, hanem ezek nagyon mélyen belénk ültetett szokások. Szokások, amelyeket minden cselekedetünkkel egyre csak erősítünk. Ja. A szenvedésünk fő oka az elménk, hiszen benne születik meg a szenvedés. Mint létkörében vándorló lényekben bennünk van a hajlandóság arra, hogy állandóan a különböző zavaros érzelmi állapotokat keressük, és ragaszkodunk hozzájuk, amelyek azután egyre nagyobb zűrzavart keltenek bennünk, a zűrzavar pedig szenvedéshez vezet. Ez egy nagyon érdekes, mondjuk melbevágó, egyszerű megállapodás, hogy a szenvedésünk fő oka az elménk. Gondoltatok már erre? A szenvedésünk fő oka az elménk, a saját elménk. Ugye a szenvedésem oka lehet ő, meg ő, de hogy az én elmém, azt nem. Igaz? Az utolsó dolog, ami az embernek ugye eszébe jutna, vagy amit elismerne. Ja? Pedig ez így van. Hogyan lehet ezt nagyon egyszerűen illusztrálni? Ezt úgy lehet illusztrálni, hogy az álom példájával lehet illusztrálni. Ugye, hogyha rémálmunk van, és azt álmodjuk, hogy egy szűk ösvényen megyünk, az egyik oldalon sziklafal, másik oldalon ugye szakadék, és akkor hátulról kerget bennünket egy tigris, előről pedig ott tátogatja a száját egy krokodil, akkor az ember szenved, igaz? Akkor az ember szenved. Ja? Ja? És mi az oka a szenvedésének? Az elméje. Miért? Hát mert az egészet csak álmodja. Az ő elméje álmodja az egész dolgot. Tehát az elme az oka az egész szenvedésének. Az álomban. Most az ébrenléti állapot nagyon hasonlít az álomhoz. Nagyon hasonlít. Tehát az ébrenléti állapotban ugyanígy a saját érzelmeink, gondolataink okozzák a szenvedést, és nem más. Saját gondolataink, saját érzelmeink. És azok a beidegződések, azok a mélyen szántó szokások, amik bennünk ülnek, hogy csak így tudunk gondolkozni. Egyszerűen képtelenek vagyunk kilépni a megszokott mederből, és új lehetőségeket látni. ez okozza a szenvedésünket. Szenvedésünknek nem külső okai vannak, hanem nem valaki más okozza nekünk a szenvedést. Ebből az következik, ha csökkentjük elménkben a tisztátalan, ártalmas dolgokat, akkor a szenvedésünk is csökken. Sőt, végül el is tudjuk érni a minden szenvedésén túli békét és összhangot. A víz sose fog fölfelé folyni, a tűz sose fog lefelé lobogni, de nekünk olyan szerencsénk van, hogy változtathatunk a helyzetünkön, abár a fent leírt hajlamokkal rendelkező lényekről. Se a vízen, se a tűzön nem lehet változtatni, de rajtunk lehet. Méghozzá az alább leírt módon. Ismételt önvizsgálat és az ártalmas cselekedetek állandó fölismerése és megbánása révén, valamint az úgynevezett négy erő alkalmazásával. A régi rossz karmáktól tehát így meg lehet szabadulni, és a jövőbeli rossz karmákat meg lehet előzni. Ja? Ja? És ezekkel a gyönyörű szavakkal most itt abba is hagyjuk. Tehát a régi rossz karmáktól meg lehet szabadulni, és a jövőbeli rossz karmákat meg lehet előzni. Van ennél szebb mondat? Van ennél szebb mondat? Régi rossz karmáktól meg lehet szabadulni. Ki hitte volna? És a jövőbeli rossz karmákat pedig meg lehet előzni. Ja? Ezekkel a gondolatokkal, valamint óriási kíváncsisággal, hogy mi lesz ebédre, befejezzük a délelőtti tanítást, és most felajánljuk az érdemeket. Hajjaj, érjen el ezen érdem által, amint a látás állapodán a negatív utasokat az ellenség, győzem lesz a lehetős örességbetes és halálul lemától kavargó létezésnek hozzá. Szabadítsad meg a lényeket, gyakorlatilag mindent ismerő, gondozom, borsodáson, példáján követő. Mert az annál lényeg által minden létezésén cselem, érdemes bölcsesség halmozását érje, elérdemes bölcsességből megszülető két testet, a boldog három testet, és olyan változó igazságba állása által a szanga megrendítéletlen törekvés állást, valahogy állás kívánságra teljesüljön váljon való. A drága Bódi szétoszolás jövök, kikondom szolátad meg, ha hívem meg szolátad soha meg nagy, mindig csak erősödj.